Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják, mai vendégem Balázs Hajnalka, a művésztanár, aki a Felsővárosi Általános Iskola pedagógusa, és jelenleg a Lélekszínek című kiállításon látható a Berki Galériában. Vele fogunk beszélgetni a munkáiról. Nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm a hallgatókat én is, és örülök, hogy itt lehetek.
A Lélekszínek kiállításod nemrég nyílt meg a Berki Galériában. Tulajdonképpen hogyan válogattad össze a munkáidat erre a kiállításra?
A múzeum részéről váratlanul ért a felkérés, úgyhogy az eddig meglévő munkáim közül válogattam. Korábban már kiskolásom volt, két alkalommal is kiállításom, és úgy gondoltam, hogy most olyan munkákat hozok, amelyek eddig nem szerepeltek, bár azon is gondolkodtam, hogy egy átfogó kiállítási anyaggal készülök, hogy jobban rálássanak az eddigi tevékenységemre, de végül is úgy döntöttem, hogy az utóbbi időben készült munkák közül hozok néhányat. Ezek egyszerűbb témákat felölelő alkotások, csendéleteket hoztam, tájképeket és kedvenc modelljeimről, női alakokról, kicsit ilyen szecessziós hatású festményeket.
Ahogy itt látom a képeket, nagyon-nagyon-nagyon szép színeket, nagyon-nagyon friss levegőt árasztanak a képeid. Mindig így dolgozol? Mindig ezeket használod?
Igen, törekszem is rá, hogy egy ilyen nagyon színes világot mutassak meg, tárjak a nézők elé. Azt gondolom, hogy ha ma belépnek a kortárs kiállítótermekbe a nézők, akkor egy nagyon nyomasztó légkör veszik körbe azokat az alkotásokat, amelyeket kiállítanak. Monokrom, vagy sötétszürke, barnás színekkel dolgoznak általában a művészek, ki milyen gondolatiságot tesz mögé, de általában egy nyomasztó légkört varázsolnak ezek a munkák maguk köré, és én ezt szeretném elkerülni, pont amiatt, hogy van éppen elég gondunk a világban, és egy kicsit az életről, az élet színességéről szeretném, hogyha szólnának ezek az alkotások.
Ugye nagyon sokféle képet készítettél, ahogy mondtad, modellekről, de tájképről is, és mindig van benne egy kis szecessziós vonás. Ezeket hogy teszed hozzám? A fejedben megalkotod a képet, vagy tehát mondjuk először meg elkészíted mondjuk a portrét, és utána egészíted ki, vagy már ez így vele együtt jön?
Változó ez, hogy hogyan alakul, kell hozzá egy kis inspiráció, tehát visszanyúlok nagy festők munkáihoz, mint ahogy például Klimtnek az alkotásaihoz, vagy Muha alkotásaihoz, de vannak kortárs alkotók is, akiknek a munkái inspirálnak, és közben bennem is érnek, születnek a gondolatok, és ez változó, tehát vagy a motivum van készen, vagy pedig az alak, vagy a portré esetleg, amik körül megjelennek ezek a minták, de keleti utazásaim során is találkoztam olyan képekkel, amelyek nagy hatással voltak rám, tehát ezek így mind-mind érnek belülről, és egyszer így, egyszer úgy kísérletek eredménye a készkép.
Itt a képeknél a színvilágot, azt körülbelül előre el tudod képzelni, vagy amikor elkezded a képet, akkor tudod, hogy mondjuk a kékes és annak az árnyalatai, vagy picit inkább a pirosas, vagy vegyíted ezeket?
Hát igazából a színeket nem nagyon tudom befolyásolni, ez a kék és piros mindig megjelenik, tehát bármit csinálok, ott vannak a képeimen. Nagyon örülök neki, viszont nem is nagyon tudok eltérni tőle, tehát amikor hozzákezdek, akkor úgy maguktól alakulnak ezek a színek, tehát mindig figyelem az egymáshoz való viszonyukat, hogyan lesznek harmóniában, vagy hogy váltom ki esetleg az ellentétet, és hozok létre valami izgalmas hatást, de mindig közben alakul, tehát nem előre találom ki. Ha előre készen van, akkor kifestőkönyv lenne, és pont attól izgalmas, hogy folyamatában változik az alkotás.
Mennyi idő neked elkészíteni egy ilyen munkát? Ez is változó, vagy azért körülbelül egy bizonyos időt meghatározol magadnak, hogy most már eddigre kész kellene lenni?
Változó, de olyan sokáig nem tartanak ezek a munkák, főleg, hogyha már úgy a vázlata megvan, tehát a vázlatnak a megszülése az hosszabb idő, amíg úgy a fejemben összeáll, hogy mit is szeretnék, tehát az lehet, hogy egy hétig is érik, mire lesz belőle valami a papíron, és nem biztos, hogy elégedett vagyok a végeredménnyel, tehát több változatot is készítek. De megfesteni már könnyebben meg tudom, tehát ez egy két nap alatt, hogyha mondjuk egy 50x70-es méretet veszünk, akkor egy két nap alatt meg tudom festeni, úgyhogy körülbelül ennyit tudok mondani. A kisebb méreteket még hamarabb el tudom készíteni.
Köszönjük szépen az információkat, folytatjuk még a beszélgetést, kedves hallgatóink, maradjanak velünk!
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Balázs Hajnalka művésztanárral. Sok mindent tudunk már a kiállításodról, ami jelenleg is látható a Berki Galériában. Azt még nem, hogy miért pont a Lélekszínek címet adtad neki.
Bennem élt már ez a cím, mert voltak ugye korábban is kiállításaim, amiről beszéltem, és az előző kiállításom alkalmával is a Színek lelke, lélek színe, India címet választottam, mert nagyon-nagyon fontos nekem a belső lelki világom. A témáimat is, amiket feldolgozok, azokat a belső lelki szűrőmön keresztül láttatom később a vásznon, tehát bármiről is van szó, csendéletről, tájképről, mindig a sajátos lelki szűrőimen keresztül ezeket a témákat átdolgozom, és úgy jelenítem meg. Emiatt is adta magát a címválasztás, hogy Lélekszínek lett a kiállítás címe.
Azok, akik eddig látták, milyen visszajelzéseket adtak, mit tapasztaltál, hogyan tetszett a nézőközönségnek ez a kiállítás?
Hát akik odajöttek hozzám, nagyon sokan részt vettek a kiállítás megnyitón, aminek nagyon örültem. 60-70-en is ott voltak, és sokan a munkatársaim közül is eljöttek megnézni a kiállítást. Nekik mindannyiuknak nagyon-nagyon tetszett, és pontosan ezt fogalmazták meg, amikről előzőleg is beszéltünk, a színességét, az életvidámságát, az energikusságát, illetve, hogy átjön valami, valamiféle erő, amit ők nem tudnak megfogalmazni, hogy mi lehet, de ott van benne egy hatalmas lelki erő, amiről a cím is beszél.
Tulajdonképpen sok mindent tudunk a kiállításról, és szerintem a képeket, aki nem látta, még biztos vagyok benne, hogy elmegy és meg fogja nézni majd a Berki galériában. Most viszont visszakanyarodnánk egészen koránra, a gyermekkorodba. Mikor döntötted el, vagy mikor érezted azt, hogy szeretnél alkotni és egyáltalán festeni?
Ezt már egészen pici koromban, már óvodás koromban is, ugyanis nem voltam hajlandó a lap másik felére dolgozni, csak az egyik felére, úgyhogy a szüleim teljesen el is voltak képedve ettől. Vették folyamatosan a rengeteg írólapot, de mindig csak az egyik felére rajzoltam vagy festettem. És hát egész gyermekkoromat végigkísérte a rajzolás. Az általános iskolába pici koromtól kezdve, elsős koromtól kezdve, 8. osztályos koromig rajzszakkörre jártam, és utána a középiskolában is folytattam a tanulást. Igaz, hogy a gimnáziumban már kevesebb rajzóránk volt, de próbáltam lehetőséget teremteni arra, hogy folytathassam, és a középiskola utolsó két évében följártam Budapestre a Vasutas Művelődési Központba rajzolni, és ott tanultam meg végül is az alapokat, tehát utána pedig a főiskolán folytattam a tanulmányaimat, a Bessenyi György Tanárképző Főiskolán matematika rajzszakon.
Mindig tudtad, hogy ezt szeretnéd csinálni? Soha nem volt egy pillanat sem, amikor meginoktál volna ebben a belső elhatározásban?
Hát az, hogy rajzolni szeretnék, az mindig nagyon-nagyon erős volt. Tudtam, hogy ez lesz majd az utam. Az, hogy milyen formában tud ez majd a mindennapokban megvalósulni, azt nem tudtam. Tehát azt nem gondoltam, hogy tanár leszek, de mindenképpen örülök, hogy ez így alakult, mert nagyon-nagyon megszerettem a tanítást is, a gyerekeket is, úgyhogy örülök annak, hogy mind a két területet tudom egyszerre művelni, a festést is, illetve a tanítást is.
A matematika és a rajz ez azért nem egy olyan szokványos párosítás, hogy ez a kettő az, ami neked a kedvenceid közé került.
Hát ennek is egy hosszú története van. Középiskolában a középiskolai tanárom, Somogyi Néli Cinger Terézia szerettette meg velem a matematikát. A tanárnő nagyon-nagyon különleges személyiség volt, és nem csak a tantárgyat oktatta, tanította, nevelt bennünket, hanem nagyon sok hasznos bölcsességet, életre való tudást adott át, és ő biztatott először, hogy ezen a területen is van tehetségem, tehát érdemes ezzel egy kicsit jobban foglalkozni, és miatta választottam a matematikát. A rajzot pedig egyértelmű volt, hogy azt vinnem kell tovább, és valamilyen formában tanulnom kell, és így adódott a párosítás a matematika rajzszak.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, Balázs Hajnalka művésztanár mesél az élményeiről és arról, hogy mikor is és hogyan kezdett festeni, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Festményekről, képzőművészetről, tanárságról, sok mindenről beszélgetünk Balázs Hajnalka művésztanárral. A te történetedben a gimnáziumi évek során azért volt egy olyan különleges esemény, ami nagyban meghatározta a további munkáidat. Mi volt ez?
Így van. Érettségi utolsó évében kiírtak egy pályázatot a Képzőművészeti Egyetemen. Regionális tehetségkutató programban Bács megyében keresték a tehetséges fiatalokat, és ezt a versenyt én megnyertem. Így lehetőségem volt egy hónapig a Képzőművészeti Egyetemen tanulni a program keretében. És ez egy meghatározó élmény volt számomra. Akkor láttam, hogy milyen szinten kellene teljesíteni ahhoz, hogy jól szerepeljen az ember a felvételi feladatokon. Ez az élmény arra elég volt, hogy összeszedjem a bátorságomat, és megpróbáljam a felvételit, de végül a tanárképző főiskolára sikerült bejutnom, és ott folytattam a tanulmányaimat. Így utólag nagyon-nagyon örülök, hogy nem volt egyenes utam a Képzőművészeti Egyetemre, amiatt, hogy a főiskola szellemisége közelebb állt hozzám. Az ott tanító tanárok közül Lukács Gábort emelném ki, ő volt a mesterem, és az impresszionizmustól indítottak bennünket, és megtanították a laza, vázlatos látásmódot, festői ecset kezelést, amivel dolgozni tudtunk, és én ettől nem is nagyon szakadtam el. Persze a társaimat, hogyha megnézem, hogy ki hol tart az életben is, milyen irányban fejlesztette tovább a képességeit, nagyon sokan vannak, akik akár hiperrealista irányzatot is fölvettek, tehát ebbe az irányba indultak el, vagy pedig a trendeknek megfelelően alkotnak, de bennem megmaradt ez a líraiság, amit ott átadtak nekünk, amit ott megtanítottak számunkra.
Vissza tudsz emlékezni, hogy mik voltak azok a munkáid, amiket először festettél? Témák szerint mentél, vagy ami megragadott, hogy hogyan is kezdtél el konkrétan folyamatosan festeni?
Hát igazából a festésre még az érettségi évében sem igazán gondoltam, tehát mindig az volt bennem, hogy én grafikus szeretnék lenni, de nem igazán tudtam, így utólag visszagondolva, hogy mit is takar ez a szakma. Amikor már jobban beleláttam, akkor már tudtam, hogy mégsem az az én utam, hanem inkább festő szeretnék lenni, és a kezdeti próbálkozások azok a főiskolai feladatokhoz kötődtek, ugyanígy tájképeket, csendéleteket, portrét, félalakos, egész alakos munkákat készítettünk, enteriőröket, és hát itt próbálgattuk a szárnyainkat, az anyagok használatát, viaskodtunk a színekkel, a formákkal, mindennel, tehát nem volt egy egyszerű folyamat, de mindenképpen ezek voltak az első feladatok, amelyeken én is trenírozódtam. Később már ugye, amikor megtanulta az ember az alapokat, meg úgy nagyjából tudta is, hogy milyen irányba induljon el, akkor már tematikus munkákban is gondolkodtam. Volt is egy kiállításom itt Kiskunhalason korábban, ami az egyik sorozatomat bemutatta. Ez egy bábos sorozat, kedvenc sorozatom. Egy báb előadáshoz kapcsolódik, Sarkadi Bence Figurax Mahina című előadásához. Vele véletlenül találkoztam, és nagyon-nagyon megfogott az előadó személyisége is, maga a bábjáték is, és az az utazás, amin a bábok részt vesznek a történetben, azt én tovább gondoltam, és tovább utaztattam őket, de már felhasználtam hozzá újságkivágásokat, feliratokat, képeket, és ezt is belekomponáltam a képekbe. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas képsorozat került ki a kezem alól, amivel még tovább is jutottam, mert elutaztattam őket konkrétan Indiába.
Az indiai utadról fogunk beszélgetni, majd a következő blogban. Maradjanak velünk, kedves hallgatói, most egy kis zene következik.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Balázs Hajnalka művésztanárral, és eljutottunk odáig a történetedben, hogy Indiába utaztál, pontosabban egy kiállításodat is, ahogy mondtad, elutaztattad, milyen élmények értek itt.
Ez is egy nagyon hosszú történet. 2011-ben jártam Indiába, és úgy kerültem oda, hogy a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületén keresztül kaptam egy levelet, hogy alkotótábort rendeznek, és több szűrőn kell keresztül esni a munkáinknak ahhoz, hogy bekerülhessünk, és én úgy gondoltam, hogy kipróbálom, hogy hát ha sikerülne ezt a lehetőséget megcsípni. Akkor már készen voltam ezzel a bábos sorozattal, vagy legalábbis egy részével, és úgy gondoltam, hogy most ezeket a képeket, mivel annyira különlegesek számomra, megpróbálom megmérettetni. És ahogy elküldtem őket, akkor szóltak egy idő után, hogy sikerült átkerülni ezen a szűrőn, úgyhogy 2000 emberből választottak ki 10 magyar alkotóművészt, és nagyon-nagyon örülök, hogy közéjük kerülhettem. A tábort magát Bombaytől 200 kilométerre Nasikban rendezték meg. Itt 10 napon keresztül alkottunk indiai művészekkel együtt. Nagyon izgalmas kihívást jelentett számunkra, és nagy élmény volt megismerkedni a többi magyar művésszel is. Mindenféle anyagot, eszközt kaptunk hozzá, úgyhogy csak az alkotásé volt a főszerep, és már azzal a gondolat sorral indultam, hogy én mindenképpen a bábos sorozatot folytatom Indiába is, csak indiai díszletben jelenítem meg őket, tehát ezért is mondtam azt, hogy elutaztattam ezt a sorozatot Indiába. Különlegessége ezeknek a képeknek, hogy az, ami ott készült, két nagy festmény, az kinn is maradt Indiába. Ezeket a festményeket elárverezték, eladták, és a befolyó összegből támogattak hátrányos helyzetű embereket, úgyhogy nem ezt célra fordították a befolyt összegeket. Nagyon nagy élmény számomra. Egyrészt amiatt, hogy voltak bennem kérdőjelek az indiai úttal kapcsolatban, hogy ha valaki el is megy Indiába, mindig azzal az élménnyel tér vissza, hogy annyira jó volt ott lenni, szeretne újra ellátogatni, és bennem volt a kérdőjel, hogy vajon miért történik ez, hisz tudjuk azt, hogy nagyon nagy a különbség a szegény és a gazdag rétegek között, tehát nagyon sok szegény ember él Indiába, vajon mi lehet ez, ami visszahúzza az embert, és igazából ott tapasztalhattam meg, hogy a nyugodt életkörülmények, a nyugodt életritmus, az, hogy az emberek beszélgetnek egymással, mosolyognak egymásra, ez volt az, ami másokban is nyomot hagyott. Tehát nagyon jó volt körbenézni a piacon, ahol az asszonyok egy helyen ültek, beszélgettek egymással, a gyerekek mondjuk a folyópartján játszottak, sárkányt teregettek, vagy éppen pracsáltak a vízbe, az asszonyok esetleg mostak, a férfiak szintén egy kis körben ültek, beszélgettek, kártyáztak, tehát olyan jó volt közöttük lenni, itthon ilyesmit nem tapasztalunk, vagy a nyugati világban ilyesmit nem tapasztalunk, és a másik, hogy tényleg mosolyogtak egymásra, és ránk is. Pedig idegenek voltunk, nem kellett volna feltétlen megtenniük, de mégis, és ez nagyon-nagyon feltöltötte az embert, hogyha mi itt a mindennapokban csak ennyit megtennénk, hogy köszönjünk egymásnak, és egymásra mosolyogjunk, azt gondolom, hogy nagyon sokat tennénk egymásért.
Akkor mondhatni azt, hogy egy ilyen hihetetlen nagy kultúra, íz, színvilág és hatásvilág az, ami tulajdonképpen befolyásolt téged, illetve az alkotásaidat?
Így van. Ez egy olyan mélyreható élményt hagyott bennem, ami azt gondolom, hogy kitörölhetetlen, tehát az életemnek az egyik legmeghatározóbb élménye, úgyhogy ebből a színes világból táplálkozom én is, tehát onnan hozom például a ruhák, a száriknak a színe, az a mozgó, kavargó tömeg, ami ott van, a tuk-tuk-tokoknak a hangja, meg mozgása, tehát az a rendezetlenség is ott van. Mindezt az élményt próbálom beépíteni, igen.
Akkor mondhatni, hogy a szecessziós részeknek azért tulajdonképpen a mélyén akár ez a hatás, ez a benyomás is ül?
Mindenképpen, biztosan. És indiai művészeknél is láttam, hogy ők is kísérleteznek a szecessziós hatásokkal, úgyhogy ez is nagy hatással volt rám. Tehát mindenképpen ott van ennek a kavargó világnak, ennek az örvénylő kavargó, de nagyon mélyről jövő, tiszta, őszinte világnak és színeinek a lenyomata.
Milyen volt az indiai művészekkel együtt dolgozni?
Érdekes volt, én nem tudok sajnos angolul, de kézzel-lábbal mutogattunk egymásnak, volt tolmácsunk is, tehát sokat segítettek. Egy egészen más világ az, ami az ő képeiken megjelenik, tehát ők ragaszkodnak a hitvilágukhoz, a hagyományaikhoz, és ennek lenyomatai láthatók a munkákon. Tőlünk nem várták el, hogy ehhez kapcsolódjunk, tehát igazából európai képeket, idézőjelben európai képeket szerettek volna tőlünk látni, mert az jelenti ott a kuriózumot. De nagyon aranyosak voltak, nagyon kedvesek voltak, és jó volt együtt lenni velük, tehát azóta is tartom a kapcsolatot velük.
Nagyon szépen köszönjük az élményeket, innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Fantasztikus képekről, képzőművészeti alkotásokról és természetesen egy életútról beszélgetünk Balázs Hajnalk a művésztanárral. Eljutottunk most már napjainkig. Most ezekben a napokban, illetve a következő hónapokban is miket festesz, mit tervezel, miket szeretnél megvalósítani?
Több szálon futnak a dolgok, amikkel én foglalkozom, tehát egyrészt még tanulok is. Két festőművész van, akik meghatározóak most az életemben. Az egyikük Harsányi Zsuzsanna, kecskeméti festőművésznő, pasztelképeket készít, és én nála pasztelfestészetet is tanulok még, tehát hogy az apró mesterfogásokat az ember el tudja sajátítani, tehát még profibb alkotásokat tudjon létrehozni. A másik festőművész pedig Nagy Krisztián Kimva, akinek online tanfolyamai is vannak, illetve táborokat is szervez, és ott pedig az olajfestészetnek a rejtelmeit ad nekünk bepillantást, tehát még inkább szeretném a szakma mesterfogásait elsajátítani. Emiatt készülnek másolatok is, festménymásolatok, mert ezeken keresztül tanuljuk meg magát a folyamatot. Tehát ez az egyik út. A másik, hogy folytatom tovább a saját elképzeléseim szerint az alkotómunkát. Nagyon-nagyon közel áll hozzám ez a mesés világ, amiről ezelőtt beszéltem, úgyhogy valószínűleg vissza is fogok térni. Nem a bábos sorozathoz, de hogy ezek a mesés témák valamilyen szinten vissza fognak köszönni az alkotásokban, tehát ez egy fontos tervem. Illetve az India az mindig ott van, tehát ahhoz szeretnék visszanyúlni, mert Indiáról is készült egy több részes sorozat, de az nincsen befejezve, és valószínűleg sosem lesz befejezve, tehát mindig csak hozzáadódnak újabb és újabb alkotások, hol olajjal, hol pasztellel. Nagyon-nagyon sokat fotóztam, nagyon sokat videóztam, ebből egy kis filmet is összeállítottam, és tovább inspirál az alkotás szempontjából is, és hát ez a két vonal majd valahogy összeér, azt gondolom, a jövőben.
Az olajt és a pasztelt is említetted, hogy ezzel a két technikával szeretnél, ugye, ahogy mondtad, a mesterfogásokat megtanulva még foglalkozni. Melyiket miért szereted, és mi a különbség a kettő között?
Tehát a pasztel ugye egy finomabb, lágyabb, könnyedebb lírai anyag, ha így fogalmazhatok. Az olaj az tud nagyon erős, pasztózus, energikus lenni, ha úgy használjuk, de ahogyan Harsányi Zsuzsanna használja, az nagyon közel áll az olajhoz. És én ezért szerettem meg mind a kettőt. Olajjal ugye a főiskola óta festek, és nagyon-nagyon szerettem a színek intenzitását, hogy nem fakulnak el a színek, amit én kitalálok, azokat az árnyalatokat meg tudom valósítani, meg tudom jeleníteni, és nem halványodnak el az idő során, tehát hogy megtartja, tehát egy értékálló anyagról van szó. A pasztel ugye kevésbé, mert papírra készül, és a kréta az elporlathat a papírról egy idő után, de hogyha üveg alá tesszük, akkor ugye azzal tudjuk biztosítani, hogy hosszú távon is meg tudja tartani a színeit, viszont a krétával gyakorlatilag rajzolva fest az ember, és ugyanolyan mélységeket el lehet érni, de mégis valamiféleképpen egy kicsit finomabbak, lágyabbak maradnak ezek az alkotások, és hozzám közel áll ez a nyersesség is, de ott van bennem a látság is, tehát ezzel a két anyaggal gyakorlatilag ezt tudom kifejezni.
A saját alkotómunkádat is említetted, hogy abban is ugye dolgozol tovább. Azt esetleg el tudod mondani, hogy mi az a következő kép, amit szeretnél megfesteni, vagy inkább egy ilyen hosszabb folyamatnak a része van most a fejedben?
Szerintem inkább folyamatról beszélünk most. Amiről beszéltem, tehát ezeket a meséselemeket próbálom majd visszacsempészni. Van még egy festőművésznő, kortárs festőművésznő, aki nagy hatással van rám, Kismártának hívják, Kismárta festőművésznő. Ő kortárs alkotásokat készít, de ő is járt Keleten, és nagyon-nagyon intenzív színvilágúak az alkotásai. Mondjuk ő társadalomkritikát is megfogalmaz a munkáin, tehát egy picit, ahogyan ő dolgozik, ahhoz hasonlóan szeretnék én is témákat felvetni, megvalósítani. Bár másképp, tehát ezek azért ott vannak, tehát ő is becsempészi például az angyalokat. Amikor a kiállítás megnyitón volt, akkor ezt kihangsúlyoztuk, hogy ezek a motivumok gyakran megjelennek a képeken, és az enyémeken is ott vannak, amiatt, hogy nagyon nagy szerepet játszanak. Én úgy gondolom, hogy mindennapi kapcsolatban vagyok velük, és szeretném, ha jelen lennének, és a fényt, a világosságot, a szeretetet, minden, ami most nagyon ózdi, azt vinnék a világba.
Nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg élményt és információt, amit megosztottál az életeddel kapcsolatban velünk. Meddig látható a kiállításod a Berki Galériában, hogyha valaki szeretné még megtekinteni?
Egészen március végéig, március 29-ig látható a kiállítás, és ajánlom mindenki figyelmébe nagy-nagy szeretettel.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát nagyon sikeres festést, nagyon-nagyon szép alkotásokat kívánok neked a jövőben is.
Nagyon szépen köszönöm.
Balázs Hajnalka művésztanárral beszélgettünk az elmúlt percekben, a riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.